és köszönjük a szolgálatokat is. Kedves gyerekek, ki az, aki figyelt az adománygyűjtésnél, hogy a Ruzsa Marika néni milyen igét mondott el? Na, ti tudjátok, hogy milyen igen hangzott el? Ki tudná felidézni, hogy mi volt az adománygyűjtésnél ugye az ige? Nem volt olyan régen. Igen, hogy? Pontosan. Kicsit kihangosítom, amit Györgyi mondott. Tehát minden útja igaz az embernek a saját szemei előtt, de aki megítéli őt, az Úr az. Így van. Szeretnék egy drámai esetet felidézni a családunk történetéből. Nem értem, mit mondasz. Ja, igen. Gyerekek, gyertek előre. Köszönöm a segítséget. Jó, hogyha megteszitek, hogy előre jöttök. És közben köszöntöm vendégeinket, mert eddig nem láttalak benneteket, de most sok új arcot látok, és remélem, hogy picit tudtok maradni a közös ebédre majd utána, már akkor tudunk beszélgetni. Sziasztok! Szóval, mi volt az alapige? Akkor még egyszer. Tehát az alapige az volt, hogy minden útjai igazak az embernek saját szemei előtt. Ez mit jelent? Hogy lehetne ezt más szóval megfogalmazni? Hát ez azt jelenti, hogy amit mi csinálunk, az jó, amit más csinál, az nem jó. Valami ilyesmi, igaz? Mi tudjuk, hogy kell csinálni a dolgokat, többiek nem tudják. És egy ilyen drámai történetet szeretnék elmondani a családunk életéből. Képzeljétek el, hogy a Duna parton, ahol ugye ott van a Nagy Duna, és az egy veszélyes közeg, mert ugye abba azért, aki nem tud úszni, az gyorsan baja lesz amellett. Ott nyaraltunk, ott van egy üdülőtelep, és a szüleimnek el kellett utaznia, vagy hát el kellett mennie, hogy ügyintézzenek, és megkérték a szomszéd bácsit, hogy vigyázzon a 3 éves öcsémre meg rám. Én se voltam túl nagy, tehát egy felnőtt felügyeletet biztosítottak nekünk. És én nem tudom, merre voltam. Lényeg az, hogy jön haza anyukám, meg apukám, és a szomszéd bácsi ül a tévé előtt, mert éppen nyári olimpia volt abban az évben. Zajlott az olimpia, és a bácsi figyelmét teljesen lekötötték a sportversenyek, meg a tévé. És kérdezte anyukám, hogy nem tudom, milyen bácsi volt, hogy merre vannak a gyerekek, és hol van a kis 3 éves Gáborka? Azt mondja, a bácsi így nézi a tévét, hát valahol arra. És képzeljétek el, hogy az öcsém elindult világgá. Kicsit felfedezni a világot. Ti már voltatok úgy, hogy elindultatok valahova egyedül? Nem, ezt jól teszitek. Azért picikén nem jó, hogyha egyedül megy az ember. Lényeg az, hogy ott van a gemenci erdő, Baja mellett, a Duna mellett, és elindult az erdőbe, és akkor már sötétedett, kezdett sötétedni. És tudjátok, egy édesanyja azért a gyereke iránt hihetetlenül megtesz mindent, igaz? És hát úgy volt vele anyukám, hogy mondta a szomszédnak, na akkor most pattanjon fel, mutassa meg, hogy hol van ez a gyerek. Persze a szomszéd bácsinak halvány fogalma se volt, hogy hol volt. Hát ő ült, még egy kicsit sörözgetett is a tévénézés mellett, szóval nem volt képbe. De ugye ő mondta, hogy hát ő vigyázott a gyerekekre. Tehát nem ő a hibás, ő vigyázott a gyerekekre, igaz? Mert mondta, hogy hát az előbb még itt voltak. Na hát nem az előbb volt az, órákig ment az öcsém be az erdőbe. És utána mentek autóval, és sikerült megtalálni az öcsémet. Az volt a lényeg, hogy mondta az öcsém, már nagyon fáradt volt, már látta anyukám, hogy már majdnem összeesik, nem ivott, nem evett, már órák óta, nagy baj volt. És mondta az öcsém, hogy már mentem hazafelé, és tudjátok merre ment? Az ellenkező irányba, befelé az erdőbe. Tehát ott ráesteledik, hát ott már sokkal nehezebb megtalálni, bármi baja lehet, igaz? De milyen érdekes, hogy az emberek nagyon sokszor magyarázzák, vagy igazolják a saját dolgaikat, hogy én jól csináltam. Jó, még az öcsém kicsi volt, de hát ez a bácsi azért nem volt kicsi, és mégis ugye a felnőtteknél is előfordul az. Tehát ugye ez egy nagyon fontos tulajdonság, hogy az ember azt tudja mondani, hogy hát azért nem biztos, hogy jól csináltam a dolgokat. Ti ki tudjátok ezt mondani, hogy valamit elrontottam? Van ilyen? Egy szülő esetleg kimondhat ilyet, hogy kislányom, én rosszul csináltam valamit? Persze, hát egy szülő is, igaz? Tehát mi felnőttek is ugyanúgy hibázunk, mint a gyerekek. Tehát nem csak arról van szó, hogy a gyerekek hibáznak, de akár kicsi vagy, akár nagy vagy, most ezt nektek is mondom, de egy nagyon fontos tulajdonsága az, hogy ne igazolgassuk magunkat, amikor rosszul csináltunk valamit, hanem mondjuk ki azt, hogy ezt most rosszul csináltam. Semmi baj nem lesz belőle, igaz? Mert jó Isten megbocsát, meg jó esetben mi is megbocsátunk egymásnak, de az nem megoldás, hogy azt mondjuk, hogy én mindent jól csináltam. Igaz? Erre mondja a Biblia azt, hogy minden útjai igazak az embernek a saját szemei előtt. Hát magyarázzuk. De az Istent be lehet csapni. Azt lehet mondani, hogy félreértetted. Nem. Igaz? Tehát ezért nem érdemes. Őszintének kell lenni. Ez egy alap vonása az embernek, és ha azt megtanuljátok, az szuper. Köszönöm szépen a figyelmet. Majd még beszélgetünk. Sziasztok! Kedves testvérek! A mai alkalommal arra kérlek benneteket, hogy a kolossébeliekhez írt levelet legyetek kedvesek fellapozni, jó? Én azt gondolom, hogy a szombat a Biblia olvasás napja, úgyhogy többek között, meg a teremtés emlékünnepe, úgyhogy most azt fogjuk tenni, hogy sokat olvasunk Bibliát. Egyszerűen mert jó Bibliát olvasni. Tudjátok, ilyenkor szombaton meg szoktuk azt tenni, gondolom ti is, hogy fogunk és elolvasunk egy teljes bibliai könyvet. Na most azért nem teljesen fogjuk elolvasni, de hosszabb szakaszokat fogunk elolvasni belőle. Jó? Tehát Pál apostol írta ezt a levelet Kolossé városában élő embereknek. Ugye Pál apostol személyesen nem ismerte őket, hanem az egyik munkatársa munkálkodott ott Kolosséban, Epafrásnak hívták. Ugye mennyire látjuk át azt, hogy Pál apostolnak mi az életútja? Egy pár ilyen vázlatpontot hagy mondjak el, hogy mégis úgy be tudjuk tájolni, hogy körülbelül Pál ezt mikor írta ezt a levelet. Tehát Pál apostol a damaszkuszi úton találkozott Jézussal időszámítás szerint 34-35 körül. Ugye utána mire elkezdi az első misszió útját, az 46. 46-tól 47-ig megy az első missziós úton, aztán 49-től 51-ig a második missziós úton, és 52-től 57-ig a harmadik missziós útján, és utána kerül a római fogságba, 60-tól 62-ig tart ez a fogság, ez idő alatt írja a Kolossé levelet. Tehát magyarul Pál apostol már egy érett hívő ember, ugye 34-35-ben találkozik Jézussal, már nagyon sok mindent átélt, nagyon sok mindent látott, és ez egy különleges levél ilyen szempontból is, hogy itt már egy komoly összegzése is az ő hitének, gondolatainak. És megmondom őszintén, ez az ige hirdetés úgy alakult ki, hogy leültem, és elkezdtem tanulmányozni Kolossé könyvét, és rádöbbentem arra, hogy emberek, hát ez egy akkora könyv ez a Kolossé levél, és persze hát úgy sikkadt talán a sok más levél között, de ezt érdemes felfedezni. Tehát a Biblia tényleg egy kincses bánya, és amikor úgy rájössz arra, hogy mik vannak a Bibliában, elképesztő. Na ez a Kolossé levél számomra legalábbis, ez elképesztően jó könyv. Tehát Pál apostol 60-62 körül írja ezt a levelet, és 67-ben meghal, mert lefejezik. Ugye? Gyakorlatilag nem sokkal a halála előtt írja ezt a levelet. És mi a levél tehát kiindulási pontja, ami miatt megírja a levelet, hát ugye hallja, hogy a kolossébeliek, akik ugye pogány területen élnek, tehát nem zsidó származásúak, náluk vannak problémák. Ezeket a problémákat most csak így két versben összegezve így olvasnám, tehát a második fejezet 16-17. Versét olvasom. Azt mondja, tehát 2.16.17. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában, szombatok, bocsánat, itt többes számban van, dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. Tehát azért mondja, hogy szombatok, mert itt a zsidó ceremoniális ünnepekre utal, és nem a hetedik napi szombatra. De azokra az ünnepekre utal, amiket a zsidók előszeretettel megünnepeltek, bár ezek az ünnepek árnyékai vagy előképei voltak a valós ünnepeknek. Hát ugye most milyen ünnep van ugye a világban? A húsvét ünnepe. És azt mondja erre Pál, hogy rendben, ez egy árnyék ünnep. Az ünnepnek a Bibliában az a lényege, hogy előkészítsen egy megváltás történeti eseményre. Ilyen volt a Páska is. A Páskának mi volt a lényege, mi volt a fő üzenete? Mond? Így van, tehát, hogy jön majd a Messiás, akit a bárány jelképez, aki meghal. Eljött a Messiás? El. Tehát gyakorlatilag ez az ünnep betöltötte a szerepét. És amikor mi az árnyékra tekintünk, akkor nem látjuk a valóságot, ugye? És nagyon érdekes, hogy miközben az emberek ünneplik Jézus áldozatát, ami ugye az első eljövetel, nem figyelnek az élő Krisztusra, mert egy régi ünnepre figyelnek, és nem arra figyelnek, hogy de most már nem az első eljövetelnél tartunk, hanem a második eljövetel jön. Ez a sors iróniája, hogy most így fogalmazzam meg, hogy amikor Jézus eljött erre a világra, és tényleg meg kellett volna érteni, hogy ő a bárány, akkor a második eljövetelt várták, hogy dicsőségben visszatér. Most, amikor dicsőségben vissza fog térni, akkor mit ünnepelnek, és mivel foglalkoznak? Az első eljövetellel. De azon kívül, hogy megünneplik még egy szép emléket, ezen kívül semmire nem mennek vele. Igaz? Tehát erre mondja, pontosan, amit most a világ csinál egyébként, hogy ugye megünnepelnek egy árnyék ünnepet, és másokat esetleg meg is ítélnek, hogy na most te miért nem ünnepled, vagy miért nem tartod a nagybőjtöt, ugye evés, ivás. Azt mondja, hogy nem erre kéne figyelni, hanem Krisztusra. És ennek az egész levélnek a lényege, hogy Jézus felhívja az élő Krisztusra a figyelmet, aki a mennyben van, aki közben jár értünk, aki főpapként megszabadít bennünket a bűntől, azt mondja, hogy rá kell figyelni, Jézus Krisztus élő személy. Ugye ez egy érdekes, ilyen kicsit tudathasadásos állapot, hogy egy csomó ember hisz Istenben, mint egy távoli lényben, de az, hogy az ő életében ez valóság lenne, és itt cselekedne Jézus, illetve hogy az ő életére bármilyen hatást gyakorolna Jézus, illetve a ő tud esetleg örömet vagy fájdalmat okozni Jézusnak, ez egyszerűen nem létezik. Igaz? Ez ismeritek, igaz? Tehát óriási dolog, amikor felfedezzük Krisztust. És ezt nem is tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan történik, és azért fogjuk most a Bibliát olvasni, mert ha valahogy történik, az úgy történik, hogy olvasod az igét, és az ige a Szentlélek által valahogy becsempészi a szívedbe az, hogy jé, az Isten él. Az Isten tud rólad. És az Isten figyel rád. És te fontos vagy az Istennek. És hidd el, hogy neki is számít az, hogy te hogyan tekintesz az Istenre. Tehát ez egy különleges dolog, és Pálnak egy óriási hite van. És így olvasom az első fejezet 9. versétől az igét, tehát az első szakaszt, 9-től 17-ig. Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével, minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésre minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve és növekedve az Isten megismerésében, minden erővel megerősítetve az ő dicsőségének hatalmassága szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel, hálákat adván az Atyának, ki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által bűneink bocsánata. Hát ne haragudjatok, de nekem borsózik a hátam, amikor ezeket olvasom. Akkora gondolat ez, hogy azt mondja, hogy figyelj ember, az Isten megcselekszi érted, amire te egyszerűen nem vagy képes. Nincs bölcsességed, nem érted ezeket a dolgokat. De egyszerűen az Isten útjai titokzatosak. Ne aggódj, mert az Isten ezzel megajándékoz téged. Nem a te teljesítményed lesz, hogy te ezt így létrehozod. Azt mondja, hogy ő az, aki már most megszabadított téged, és kivitt a sötétség országából, átvitt az ő szerelmes fiának országába, akinek a vére alkalmas arra, hogy téged megszabadítson a bűntől, megbocsássa a bűneidet. Nem tudom, hogy ez számotokra jelente egy ilyen rácsodálkozás, de mindenképpen az a célom, hogy jelentsen. Pál nem tud betelni ennek a szépségével, ennek az örömével. Itt vagyunk ebben a világban, és ebben a világban igazi megoldások nincsenek. Hát ilyen fél megoldások vannak, és ilyen ideiglenes megoldások vannak, és azt mondja az Isten, hogy van teljes megoldás, van szabadítás, és minden erővel megerősítesz, és nincs bölcsességed, ne aggódj, az Isten ad neked. Hát ezek olyan hatalmas dolgok, én hoztam egy idézetet is, és szeretnék majd ebből a Ellenvágy gyűjteményes könyvből többet is idézni. Itt a 27. oldalról az a címe ennek, hogy az ima hatalma. 27. oldalból szeretnék idézni, így olvasom. Sokan vannak, akik igyekeznek Isten törvényének engedelmeskedni, de még sincs igazi békéjük és örömük. Ez a hiányuk onnan ered, hogy a hitet nem gyakorolják. Életük sivár, mintha kiszáradt pusztaságban járnának. Keveset igényelnek, holott sokat kívánhatnának, mivel Isten ígéretei korlátlanok. Na, erről beszél itt Pál. Az ilyen hívők nem mutatnak helyes képet a megszentelt életről, mert az az igazság iránti engedelmesség által érhető el. Az Úr kívánsága az, hogy minden fia és leánya boldog, békés és engedelmes legyen. Magyarul, ha fogalmat alkotsz arról, hogy kicsoda Krisztus, akkor lehetetlen, hogy ne legyél boldog. Lehetetlen, hogy ne fogadd el ezt az ajándékot. A hívők ezeket az áldásokat csak akkor nyerik el, ha gyakorolják hitüket. Hit által kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága, megtisztítható minden foltja, helyrehozható minden hibája, fejleszthető minden jó vonása. Az ima a menny elrendelt eszköze a bűn ellen való sikeres küzdelemben és a keresztény jellem fejlesztésében. Az isteni befolyások, melyek válaszként érkeznek a hitben elmondott imákra, véghez viszik a kérelmező lelkében mindazt, amiért Istenhez könyörög. Kérhetjük bűneink bocsánatát, a Szent Lelket, kérhetünk Krisztushoz való vérmérsékletet, bölcsességet és erőt, hogy művét munkálhassuk. Kérhetünk minden általa megígért adományt, mert ígérete így szól, kérjetek, és megadatik nektek. Tehát Pál azt mondja, hogy gyakorlatilag neki megvan ez a kincs, és annyira vágyik arra, hogy hát ezt a kolossébeliek is be tudják fogadni. Ugye mi ezeknek az adományoknak a valóságos alapja, az nem más, mint Jézus Krisztus. És itt elkezd Krisztusról beszélni, illetve hát folytatja ezt, mert már eddig is beszélt róla. Azt mondja, aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa, és ő reánézve lettek teremtve. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy minket, mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson ő maga elé. Bocsánat, titeket, de hát minket, igen. Ha ugyan megmaradtok a hitben, alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává. Egy nagyon fontos dolgot mond el, hogy egy olyan világban élünk, ahol mindenki nagy személyiség, mindenki próbál a maga személyével dominálni és mutatni, hogy ő mire képes, ő mennyi mindent tett. Ugye egy ilyen individualista világban élünk, mindenki próbálja magát megmutatni, és magát kipróbálni, és magát megvalósítani, igaz? Volt egyszer egy nagy gondolkodó, aki azt mondta, és nagyon egyszerűen így fogalmazott, hogy a világban nagyon sokan a világ közepének hiszik magukat. Csak egy kis probléma van ezzel, a világnak egy közepe lehet csak. Különben nem közepe. Tehát, és itt Pál arra hívja fel a figyelmet, hogy emberek, higgyétek el, hogy Krisztus ez a központ. Krisztus az, akit az Atya megbízott azzal, hogy az egész emberiséget megmentse, és a világból a bűnt kiűzze. Egy személyre tette ezt a terhet. És amikor te csüggedezel, mert hát állandóan csüggedezünk, meg mindig jönnek kétségek, meg kérdések, akkor azt mondja, hogy ember, ne csüggedezz, ne omolj össze, ha magadat nem látod elég jónak, vagy elég erősnek, vagy elég alkalmasnak valamire. Persze, hogy nem vagy az. De a lehetetlent, mert azt gondolod, hogy hát nem vagy képes a lehetetlent megvalósítani, a lehetetlent nem tőled várom. A lehetetlent az én fiamtól vártam. Tőled csak azt várom, hogy higgyél benne. Amire képes vagy, azt várom. És gondoljátok meg, hogy ugye azt mondja, hogy Jézus az, aki által teremtett, Jézus az elsőszülött, Jézus az, aki egy személyben megbékéltette a világot. Tehát elképesztő az, hogy Jézus Krisztuson milyen hatalmas felelősség nyugodott, és Jézus Krisztus betöltötte a küldetését, és megfelelt ennek a felelősségnek. És itt mond egy ilyen nagyon érdekes mondatot, azt mondja az 1.22-ben, az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson titeket önmaga elé. És ugye van a református újfordítása, ahol azt olvassuk, hogy állítson majd titeket önmaga elé. De érdekes, hogy itt a Biblia nem használ időt. Tehát itt meghatározza azt, ezt a kifejezést, hogy állítson titeket önmaga elé, ebben csupán annyi van, hogy meghalt, és megnyitott egy lehetőséget, de hogy mikor történik ez a lehetőség, azt nem fogalmazza meg. Tehát magyarul, hogy te mikor leszel szent, mikor leszel fedhetetlen, mikor leszel tiszta, ezt hova teszi időben? Nem határoz meg időt, hanem itt elmondja a következő mondatot, ha ugyan megmaradtok hitben, alaposan és erősen. Tehát azt mondja, hogy ő meghalt egy bizonyos pontjában a történelemnek, egy bizonyos ponton megtisztít, megigazít, megszentelt téged, de ez teljesen rajtad múlik, hogy ez mikor történik. Akkor történik, amikor te bizalmat szavazol neki. És ez gyakorlatilag a békességünknek a titka. Az Isten azt mondja, hogy tudja, hogy te nem vagy képes egyedül jóvá tenni magad. Az összes ilyen érdemszerző cselekedet, amiről itt a Kolossé levélben ír, tehát, hogy igyekszünk különböző cselekedetekkel megfelelni az Istennek, vagy kiérdemelni a szeretetét, vagy elérni egy bizonyos jellemfejlettségi szintet. Azt mondja, hogy ezek teljesen hiába való próbálkozások. Tudja, hogy ez soha nem fog téged megjavítani. Nem vagy alkalmas arra, hogy te megszabadulj magad a bűntől. Ezért azt mondja, hogy ingyen neked ajándékozza az igazságot, és neked nincs más dolgod, mint hogy elfogadjad. És már is tisztaként, szentként és fedhetetlenként előtte állsz. És ez az, amit nem szoktak az emberek általában elhinni, hogy de hát nekem annyi bűnöm van. Persze. Csak ha annyi bűnöd van, nem mehetsz az Istenhez. Tehát ez az egyetlen lehetőséged van, hogy elfogadod azt, hogy az Isten azt mondja, hogy én úgy tekintek rád, mint a saját fiamra, és nem vádollak téged. És aztán később ugrunk egy nagyobbat itt a Bibliában, a második fejezet 12. versétől, majd bocsánat, 9. versétől olvasom az igét, és azt mondja Kolossé 2.9-től. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És ti ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Tehát ő benne, nem magadban. Akiben körül is lettetek metélve, kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkőzve az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Eltemettetvén ővele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is lettetek támasztva az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. Tehát ki az, aki végig cselekszik? Jézus. És ez egy akkora megnyugvás, és amikor én ezt megértettem, hogy nem kell nekem, már csúnyán fogalmazok, pedálozni, erőködni. Mert a szabadítás már itt van. Mert az Isten már itt van. Akkor megértettem azt, hogy én nem vagyok távol az Istentől. Az Isten nincs távol tőlem. Sokszor pont azért nem tudunk hinni, mert úgy látjuk, hogy hát még messze vagyunk az Istentől. Mi azért nem tudunk kérni igazából, mert hát azért ez biztos nem teljesíti, mert én még nem vagyok olyan jó. És amikor egy új látásmódot ad az Isten, ugye az a megtérés. És amikor rádöbbenek arra, hogy nem csak egyszerűen azt mondja az Isten, hogy te igaz vagy, hanem egy új világba lépted be, ahol ő velem jár, ahol ő bennem él, ahol ő cselekszik bennem, és ez lesz az én igazságom. Ahol ő rendezi a dolgokat, akkor belépek a mennybe. Ez az újjászületés. Ugye a születés is olyan, hogy sötétből a baba kibukkan, és először nem is lát, mert olyan nagy a fényesség. És azt mondja, én azt szeretném, ha nem csak megtérve lennétek, hanem kiléphetnétek egy új világosságra. Újjá születve az ember egy új valóságba lép. Már nem az számít, hogy az embereknek mi a véleménye róla, már nem az számít az, hogy mi látszik, amire képes vagyok, már nem az számít, hogy én hogy érzem magam, teljesen magunk körül forgunk, és azt mondja, hogy az új valóságban te Krisztussal találkozol, és innentől kezdve levéd téged, körbevesz téged, mint ahogy az anya a gyermekét. És Pálnak pont ez volt a lényeg, és ez az, amit én is szeretnék most a magam esetlen szavaival átadni, hogy mi élünk egy olyan valóságban, amit a Biblia sötétségnek hív. És azt mondja, hogy semmibe nem kerülne, nem hosszú idő, nem nagy erőfeszítés, egy hitbeli döntés, és kiléphetsz egy olyan világba, ahol folyamatosan Jézus cselekszik az életedben, ahol folyamatos szabadítást találsz, ahol folyamatosan az Isten teremtő ereje és hatalma jelenik meg az életedben. Vágytok erre? Milyen lenne az, amikor egy teljesen új hatalom és erő vesz birtokába benneteket? És az Isten azt mondja, hogy ez simán lehetséges. És Pál nem egyszerűen beszélt róla, hanem Pál életében ez nagyon-nagyon látványosan megjelent. És az az érdekes, hogy azt mondta el Pál, és itt szeretném még idézni talán a csúcsát ennek a Kolossi levélnek. Az első fejezet, visszaugrunk az első fejezetre, 24. versében azt mondja Pál, most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott tireátok nézve, hogy betöltsem az Isten igéjét. Tudnélik azt a titkot, amely el volt rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy a Krisztus, és itt most nem jól írja a Károly, nem ti köztetek van, ti bennetek van. A dicsőségnek ama reménysége, akit mi prédikálunk, intvén minden embert és tanítván minden embert, bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állítsunk elő a Krisztus Jézusban, amire igyekszem is tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. És ez tényleg így volt, Pálban hatalmasan munkálkodott. És én ezt mostanában értettem meg ezt az igét. Tehát egyrészt Pál a szenvedésekre egyszerűen úgy tekintett, mint egy lehetőségre, hogy na most Isten megint megmutathatja, hogy milyen nagy a hatalma. És nem úgy tekintett, mint mi vagyunk hajlamosak, hogy ó, hát erre aztán már tényleg nincs se erőm, se türelmem, se időm, hogy most ilyen nehézségekkel szembenézzek. Most gondoljátok meg, mennyi nehézségünk van, nem? Mennyi mindennel küzdünk? És azt mondja az Isten, hogy figyelj, ez egy lehetőség nekem, hogy megmutassam, hogy ki vagyok, milyen hatalmam és milyen erőm van. Kéred-e ezt? És Pál örült, azt mondja, hogy hát én örülök ennek, hogy betölthetem, ami híja van a Krisztus szenvedésének, mert ezáltal Krisztus személye növekszik. De itt ebbe az igébe ez nagyon tetszik. Azt mondja, hogy van egy titok, amit kevés ember ismer, és állítom, hogy ezt mi sem ismerjük igazából. Ez pedig így hangzik, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek van. És azt mondja el itt gyakorlatilag, hogy mi úgy tekintünk a mondjuk a más vallásúakra, vagy a vallástalanokra, vagy egy hátrányos helyzetű gyerekre, hogy hát szegényke, nem ugyanarról az alapról indul. Mi egy kicsit jobbak vagyunk, nekünk azért kedvezőbbek a körülményeink, vagy okosabbak vagyunk, vagy kultúráltabbak vagyunk. És Pál rájött arra, amire állítom még, szerintem nagyon kevesen jöttünk rá, hogy mindenki ugyanarról az alapról indul. Amikor oda megyünk egy idegenhez, azt mondjuk, hogy hát szegényke hát nem bírja annyira fölfogni, meg nem, mint mi. Nem tudja annyira megragadni, hát próbáljuk neki lebutítani az evangéliumot, hát ha valamit megért belőle, de hát majd hosszú idő lesz, mire megérti. És érdekes módon figyeljétek meg, nem azért, mert egy másik korban él, de Pál elment egy városba, és megtért egy csomó ember. És gyülekezetet alapított egy hét alatt, meg két nap alatt. Aztán jó kiűzték persze, de ott maradt egy gyülekezet, és szépen végigballagott Európán, és megalapította az európai kereszténységet. Ez alatt a rövid idő alatt, amit elmondtam. Ugye 49-től gyakorlatilag 67-ig. Miért? Azért, mert egyszer más szemlélettel rendelkezett. Azt mondta, hogy én ugyanolyan esélytelen vagyok, mint te. Vagy mint az a cigányember ott az utcasarkon. Teljesen ugyanaz. És ahogy én ingyen kaptam az egészet, mivel az egészet Krisztus cselekszi, és nem én cselekszem, ezért ugyanúgy neki is jár. És ugyanúgy neki is megvan az a lehetősége. És nem mindegy, hogy hogyan tekintek a másik emberre. Ha én úgy kezdek el tekinteni a másik emberre, hogy én jó vagyok, vagy akár magamra is. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki azt mondja, hogy nem, hát azért ez egy nagyon nagy túlzás, hogy minden ember ugyanolyan eséllyel ismerheti meg az Istent, vagy térhet meg. Hát azért vannak különbségek, ezzel leleplezed magad, hogy gyakorlatilag te is a magad érdemeiben bízol egy kicsikét. És erre szeretne Pál eljuttatni, és ezt szeretné Pál megmutatni, hogy ember, a Krisztus kezdettől végig megment téged. Tehát onnantól kezdve, hogy te még meg se születtél, ugye Jobbnak is azt mondja, hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Ember, sehol nem voltál, igaz? Sehol nem voltál. Hol voltál? Onnantól kezdve, hogy megteremtettem a világot, és amikor megteremtettem, már tudtam, hogy téged a vérem által kell, a halálom által kell megmentenem. Onnantól kezdve, hogy meghaltam a bűneidért, az egész életedet fölvállaltam. Nem csak a múltbelieket, én már a jövőt is megbocsátottam neked, és megszabadítalak téged. Onnantól, azon keresztül, hogy feltámadt és felment a mennybe. Annyira kicsi jelentőséget tulajdonítunk, és onnan tudom, mert nem beszélünk erről igazából, hogy Jézus Krisztus mit csinál a mennybe. Hát emberek, gyakorlatilag ugye írja is a 3. fejezet 1. versében. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az oda felvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Hát gyakorlatilag az, hogy te életben vagy, az Krisztusnak köszönhető. Az, hogy lelki fejlődésed van, Krisztusnak köszönhető. Az, hogy védve vagy, az, hogy a saját bűneid nem ölnek meg azonnal. Az, hogy tudsz fejlődni, hogy rádöbbensz dolgokra, és megbánod a bűneidet, és megszabadulsz dolgoktól. Krisztus vezérli az egészet a mennyből. Ő a központ, és ő a fej. És az a folyamat, ahogy Pál is rádöbbent arra, meg ahogy mi is rádöbbenünk lassacskán arra, hogy semmik vagyunk, hogy nulla, halottak vagyunk. Ugye ez a keresztség is, hogy a porban vagy, a porból elevenít meg téged. Ez a folyamat, hogy rádöbbensz, hogy mindent elejétől végig ő visz véghez, ő szabadít meg, és a végén elé fogod tenni a koronádat a mennybe, és azt mondod, hogy ebben nekem semmi részem nem volt. Nem 1%, hát ez egy kicsit besegítettem neki, semmi részem nem volt. Ha eljutsz ide, akkor meg tudsz szólítani másokat. Akkor rádöbbensz arra, hogy igazából én egy akkora kegyelemnek vagyok a részese, és az Isten olyan bölcsen tudott engem megmenteni, amit én kitalálni se tudtam volna, ő meg is valósította ezt az egészet. És amikor ide eljutunk, és ez volt Pál titka, és ezért óriási ez a Kolossé levél, hogy Pál rájött arra, hogy én meg foglak benneteket menteni, mindnyájatokat. Mert nektek csak el kell ezt fogadni. És innen fog elindulni a világevangelizáció. Mert mi rá fogunk, tehát csodálkozni fogunk, hogy ja, hát ő nem egy városnyi embert, meg nem egy megyényi embert fog tudni megszólítani, hanem ezt a 8 milliárd embert úgy, hogy kivétel nélkül minden ember tudni fogja, hogy na, nekem most itt egy választási lehetőségem van. Mert itt vége a világnak, és döntenem kell, hogy belekapaszkodom-e az abszolút segítségbe, és megalázom magam, és elismerem, hogy ebben nekem semmi részem nincs, de kérem az életet, vagy elutasítom. Ez már az én döntésem lesz. De óriási dolog ez, hogy amit itt Pál gyakorlatilag megfogalmaz, és innentől lehet arról beszélni, hogy akkor cselekedjünk jó dolgokat, mert már elhisszük azt, hogy bármi, amit cselekszünk, azt az Isten cselekszi bennünk. Befejezésül szeretnék még egy részt elolvasni, én most lelkes vagyok ezért a könyvért. Az Ima Hatalma című könyvből, és nekem ez annyira lélekemelő, engedjétek meg, hogy még egy picit idézek belőle. Mit jelent élni az előjogoddal? Ez a címe. Helyezd magad teljes mértékben Jézus kezébe. Szemléld nagy szeretetét. Miközben önmegtagadásáról és végtelen áldozatáról elmélkedsz, amely értünk és azért történt, hogy higgyünk benne, szíved megtelik szent örömmel, nyugalommal, békességgel és leírhatatlan szeretettel. Mikor Jézusról beszélünk, és amikor imában megszólítjuk őt, bizalmunk megerősödik benne, mint személyes, szerető megváltónkban. Jelleme pedig egyre vonzóbb lesz számunkra. Mintha csak gazdag szeretett vendégség részesei lennénk, amikor teljes mértékben elhisszük, hogy az övéi lettünk a fiúvá fogadás által, és ekkor a menny előízét érezhetjük. Várj az Úrra hittel! Ima közben ő magához vonzza a lelkedet, és megtapasztalod egyedülálló szeretetét. Közelségébe jutsz, és áldott közösséget tarthatsz vele fenn. Tiszta, világos látást nyersz gyengeségedről, gyengétségéről, együttérzéséről, és szíved megtörik, megolvad szeretete szemlélése során. Érzékelhetjük, hogy mit jelent az, amikor Krisztus a lelkünkbe költözik. Békességünk olyan lesz, mint a folyóvíz, és a mennyei dicsőség egymást követő hullámokban hatol a szívünkbe, ismét és ismét. Valóban Krisztussal vacsorázunk. Ő valóságosan velünk van. Mint egy kézzel foghatóan érzékeljük Isten szeretetét, és megnyugszunk ebben a szeretetben. Nyelv nem képes leírni ezt a tapasztalatot, meghaladja tudásunkat. Egyé válunk Krisztussal. Ahogy a Kolossé levél 3. fejezete 3. verse írja, életünk el van rejtve Istenben Krisztus által. Bizonyosságot nyerünk arról, hogy amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor mi is megjelenünk ővel együtt dicsőségben. Erős bizalommal nevezhetjük ilyenkor Istent atyánknak. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Lelki nyugalom, mentalitás tekintetében Jézus Krisztushoz hasonlóvá tesz minket a lélek, és valóban őt mutatjuk be másoknak. Ekkor nem rejthetjük el azt a tényt, hogy Krisztus a lelkünkben lakozik, mert ő olyan, mint az örök életre buzgó kútforrás. Nem is tudunk más tenni, mint hogy a Krisztushoz való hasonlóságot tükrözzük jellemünkben, szavainkban, magatartásunkban, és ez másokban is mély, bővelkedő és növekvő szeretetet ébreszt Jézus iránt. Nyilvánvalóvá válik, hogy átalakultunk Krisztus képmására. Én azt kívánom nektek, hogy ti is alakuljatok át Krisztus képmására, és ha lehet, még a mai napon olvassátok el elejétől végig a Kolossé levelet. Amen.
Most egy rövid ideig lehetőségünk van elgondolkozni az elhangzottakon. Istentiszteletünk után a 320-as éneknek a első és második verszakát énekeljük el. Thank you.
Szerető mennyei atyánk, köszönjük szépen neked azt, hogy te ismersz, szeretsz és körülveszel a te szereteteddel minket. Hálásak vagyunk Istenünk azért, hogy te elkészítetted a szabadítás útját. Köszönjük neked Istenünk, hogy most is látod a szívünket, és arra kérünk Istenünk, hogy add, hogy az ige valóban felnövekedjen a mi szívünkbe, és gyümölcsöt teremjen. Hisszük Istenünk, hogy ezt megteszed. Áldunk és magasztalunk Jézus Krisztusért, aki bennünket annyira értékesnek, szeretnivalónak látott, hogy mindent odaadott értünk, és köszönjük, Atyánk, hogy te is mindent megteszel azért, hogy mi életet kapjunk. Töltsd be szent lelkeddel bennünket. Add, hogy a szeretet, a jóság jelenjen meg a szívünkben. A te szereteted, a te jóságod, a te igazságod. Köszönjük, hogy meghallgattál minket Jézus nevében. Amen.
Most elkezdett énekünknek a harmadik és a negyedik verszakát énekeljük el.
Kolossi levél harmadik fejezetéből olvasom. És mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Amen.